Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ez a mai nap a kommunikációs eszközöknek a világnapja. Talán nem is gondolunk arra, hogy minden egyes ilyen találkozás, mint ez a mai is, egy kommunikáció, az, aki az igét hirdeti, valamiképpen arról a szeretetről akar tanúságot tenni, amely az Istennek a jellemzője. A teológia azt mondja, az Isten szent háromságos, egyisten, szeretet, közösség, az Isten lényege. Egymással szeretet kapcsolatban vannak az isteni személyek, és Jézus Krisztus küldetése pont az volt, hogy ezt a fajta szeretetet kiárassza a világra, hogy aztán ebben a világban ez a fajta szeretet megjelenjen. Gondoljunk erre most különösképpen is ebben a szentmisében, hogy Jézus szándékának megfeleljünk, hiszen azt akarja, hogy ebben a világban a keresztények közössége úgy legyen jelen, mint akik tanúságot tesznek az Isten szeretetéről. Talán még arra is gondolhatunk, hogy ezen a napon ünnepel a világ, befejeződött a második világháború ezen a napon, május 9-én, vagy legalábbis ez a nap szól erről. Gondoljunk arra sok-sok halottra, akik életüket áldozták, és külön arra is, hogy ebben a szentmisében meghalt Károly testvérünk is Isten békéjébe jusson el. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. És a vigasztaló, a Szent Lélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjetek. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a mai szentmise könyörgésében azt kértük, hogy amit emlékezetünkben felidézünk, azt tudjuk valóra is váltani. Ez egy könyörgés, ha belegondolunk, akkor végeredményben egész sorsokat, sőt az egész emberiség sorsát eldöntő kérdésről van szó. Hiszen nem elegendő ismerni Jézus Krisztust, nem elegendő ismerni az ő tanítását, még az sem elég, ha az ember újra meg újra fel tudja idézni ezeket az igazságokat magában, életre is kell váltani, ahogy ebben a könyörgésben hallottuk, hiszen az ember élete határoz meg mindent. Azt mondtam a Szentmise bevezetőjében, hogy ma a tömegkommunikációs eszközök világnapja van. Talán arra kellene nekünk ma tudatosan gondolni, nem véletlenül hangsúlyozza a pápa is az egyik iratában, hogy a keresztényeknek ma erre jobban oda kellene figyelni, mint korábban, hiszen ma a tömegkommunikáció mindent meghatároz. És nem mindegy, hogy mi jut el hozzánk, és a kérdés az, hogy mi keresztények képesek vagyunk-e arra, hogy a társadalomnak egy keresztény magatartását formáljuk és alakítsuk. Képesek vagyunk-e arra, hogy a társadalomnak keresztény vonásait megjelenítsük? Testvérek, az a véleményem, hogy nem. Hiszen ha képesek lennénk erre, akkor nem lejtmenetben lennénk, hanem növekednénk. Európában a kereszténység sorvad. És nyilvánvalóan ez abból adódik, hogy nem tudunk úgy megjelenni ebben a társadalomban, hogy ez vonzó legyen, hogy ez valóban értékeket közvetítsen, amelyek alól az emberek nem tudják magukat kivonni. Mert hiszen az emberek vágyakoznak arra, hogy az értékek jelen legyenek a világban és a mindennapi életükben, hiszen mindig ezt kérik számon, ezt kérik számon a politikusoktól, ezt kérik számon a különböző vezetőktől, és méltatlankodunk akkor, amikor ezeket nem jól képviselik. A kérdés az, hogy van-e annyi erőnk, hogy ezeket a vonásokat, amiket mi fontosnak tartunk, meg tudjuk jeleníteni, rájuk tudjuk kényszeríteni. Talán ne ezt mondjuk. Úgy tudjuk megjeleníteni, hogy nem tudják kivonni magukat ez alól. Egyébként ezek az értékek mind olyanok, amelyekre minden ember a szíve mélyén vágyakozik. Csak persze ezeknek a megvalósítása nem egyszerű, nem könnyű. A mi emberi gondunk mindig abból adódik, hogy megvannak az eszmények, aztán mi kullogunk az eszmények után. Nem egyszerű az eszményeket megvalósítani. És azt gondolom, hogyha ezekből valamennyit legalább átütően meg tudnánk jeleníteni, akkor már valahol tartanánk. Éppen a napokban voltak vendégeink, olyanok, akik egy olyan országban élnek, ahol a muszlimok is elég erőteljesen jelen vannak, és azt kérdezgették, hogy itt Magyarországon ez a kérdés hogy néz ki. Nyugodtan mondhattam azt, hogy különösebben nincs jelen ez a kérdés, mert náluk problémák adódnak ebből, mondották. Egyébként érdekes, csak mellesleg jegyzem meg, hogy 150 évig volt itt a török, és mindenütt a környező országokban, ahol jelen voltak, muzulmán közösségek létrejöttek, Magyarországon nem. Érdemes lenne néha erre is oda figyelni. ezek valamit biztosan kifejeznek. No de most nem erről van szó, hanem valóban az a kérdés a mai evangélium kapcsán, hogy a mennyei Jeruzsálem leszállt-e. Mert a kereszténység, ha átvitt értelemben gondolkodok, az a földre szállt mennyei Jeruzsálem, amely sajátos vonásokkal rendelkezik. Ahhoz, hogy ezt értsük, figyelnünk kell arra, amit a látomásában az apostol leír, hogy láttam a mennyei Jeruzsálemet, amely leszállt. Az az apostol írja ezt, aki ismeri a földi Jeruzsálemet. Most nem akarom a Jeruzsálemmel kapcsolatos legfontosabb mozzanatokat sem idézni, legfeljebb arra gondoljunk, hogy a maga a neve Jeruzsálemnek azt jelenti, hogy a béke óhaja. Aztán a nyelvészek még pontosítják, amikor azt mondják, hogy a béke városa. Évezredekkel ezelőtt már szerepel az amarnai levelekben Jeruzsálem, ahol így írják, hogy Urusalim. Ur az azt jelenti, hogy a város, a Salim, meg azt jelenti, hogy a béke városa. Jeruzsálemet meghatározta a templom. A templom lett Dávid és Salamon idején a vallási központja is Palesztinának. Aztán a templom sokszor elpusztult, és legutoljára Krisztus után 70-ben a rómaiak gyújtották fel állítólag véletlenül, nem akarták, hihető. Miért ne hihetnénk el? Hiszen ők is látták ennek a templomnak a szépségét, bár nem volt olyan szép, mint a salamoni templom, de Krisztus előtt 20-ban Heródes fölépítette, és ez fontos volt a zsidóknak, hiszen a templom az Isten lakhelye. És az apostol, aki látomásában az égi Jeruzsálemet látja, nem véletlen, hiszen az a szép templom nincs. Az elpusztult, akkor hogyan tovább? És az apostol azt mondja, azt üzeni az embereknek, akik szomorúak emiatt. Mert akik keresztények lettek, azok is értékelték a templomot. Sok szempontból lehetne megint ezt kifejteni, hogy miért értékelték. És az apostol azt mondja, a földre szállt Jeruzsálemnek nincs temploma, utal arra, hogy ez az jeruzsálemi templom sincs. De azt mondja, hogy ennek a földre szállt Jeruzsálemnek nincs is szüksége templomra, mert ennek a szentségi középpontja maga Jézus, a bárány, ahogy hallottuk az olvasmányban. Aki értünk lett ember, és aki értünk szenvedett, értünk halt meg. A szentségi központja ennek a földre szállt Jeruzsálemnek Jézus. És itt jön vissza a Szentmisének a könyörgése. Leírja az apostol azt, hogy ebben a lelki Jeruzsálemben a hívőknek kell megjeleníteni azokat a vonásokat, amelyeket Jézusra emlékezve megmutatnak. Ugye világos a lelki kapcsolat. A keresztények feladata, akik ebben a lelki Jeruzsálemben élnek, megmutatni a világnak, az egész társadalomnak, mit jelent ez a földre szállt Isten országa? Mik azok a jellemvonásai, amelyek mindenképpen kell, hogy hassanak a társadalomra, mert ha nem hatnak, akkor a társadalom pogány lesz. és a pogánytársadalom nélkülözi azokat az értékeket, amely értékek révén Jézus Krisztus megnemesítette az embert, az ember természetét, az emberi kapcsolatokat, és egy másfajta rendező elv szerint jönnek létre a közösségek. A Jézusi elv szerint. És erre gondolok, amikor a társadalmunk helyzetét vizsgálgatom, hogy bizony a keresztények nem tudnak meghatározóan jelen lenni ebben a modern világban. És ez kommunikációs probléma. Nem tudjuk megmutatni azt a szeretetet, amit Jézus hirdetett. Nem tudjuk jelenvalóvá tenni a mindennapjainkban, az emberi kapcsolatainkban ezt. Csődöt mondtunk. Vagy tudjuk az igazságot, de az életvitelünk pogány. Ha egy mai szót használnék, akkor azt mondanám, hogy a keresztény profil hiányzik a világból, a társadalomból. A keresztény jellemvonások. Ugye, múltkor engem is megállítottak rendőrök, állították le sorba az autókat, és az autógumi profilját vizsgálták. És akinek a gumia elkopott volt, már nem volt profilja, azt kiemelték. Erről van szó. A profil az arculat. És profilja csak annak az embernek lehet, akinek van egy eszmei vonatkozása. Mondhatnám akár így is, egy eszmei profilja, ahova igazodik, vagy akihez igazodik. És a mi számunkra ez Jézus Krisztus. És Jézus Krisztusnak a profilja nagyon egyszerűen így fogalmazható meg, ő az emberek felé fordul. Ő maga mondotta, nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem. És ennek a földre szállt Jeruzsálemnek, és annak a közösségnek, amely ebben a Jeruzsálemben él, a profilja, pontosan ez, hogy a másik felé fordul. Nem magának él. Gyakorlatilag ezen bukott meg a modern világ. Oly mértékben hatalmasodott el az individualista gondolkodás, hogy így emberek már nem tudnak együtt élni. Ugye ráadásul létrejöttek a városok. A másfajta települési formák, ahol rengeteg embert él együtt, és ugye egyszer csak marjuk egymást, és megesszük egymást. Nem is ismerjük egymást, zavarjuk egymást, szenvedünk egymástól, keveseket ismerünk. Szóval egy idegen világ jött létre. A kereszténységünknek a profilja ezt jelenti, hogy mi nem magunknak élünk, hanem az emberek felé fordulunk. Ennek a mennyei Jeruzsálemnek három vonását írja le a mai üzenet, hogy ennek egyik vonása a szeretet, a másik a lélek, aki megtanít mindenre és emlékeztet mindenre, és a béke. Hát ezt a hármat kellene megvizsgálni, hogy ezzel hogy állunk. Nagyon, nagyon röviden csak egy-egy szempontot mondok mindegyikhez. A szeretetről oly sokat beszélünk, de az Isten bennünket mindig más és más oldalról indítva próbálja velünk megértetni, hogy mennyire ez a döntő. Honnan van az embernek az első szeretet élménye? Az első szeretet élményünk öntudatlan. Az első szeretet élményünk az anyán karjaiban születik meg. Ez védettséget jelent. Nem azt jelenti a szeretet felnőtt emberek esetében sem, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Nem ettől lesz keresztény, hanem attól lesz a keresztény az ember, hogy tudja, hogy őt szeretik. És az Isten szereti őt. És hogyha ezt ő tudja és fölismeri, akkor magától értetődő lesz az ő életében az a jellemző vonás, hogy védelmet nyújt azoknak, akikre figyel, és akiknek arra leginkább szüksége van. Ez az egyik, a másik a lélek jelenléte. Majd elküldöm nektek a lelket, és megtanít mindenre, és eszetekbe juttat mindent. Eddig Jézus tanított. Ő figyelmeztette sok mindenre az apostolokat és a népet. Most a lélek mit tanít? Nagyon egyszerűen, hogy látjuk, hogy mi a valóság. Látjuk, valami fény világítja be a vonatkozásokat. El tudunk valamiképpen igazodni. A kereszténység erre akar bennünket tanítani a lélek vezetésével. Látni azt, amit látni kell. És emlékeztet, ez nem valami szép emlékezés valamire, hanem az adott helyzetben a lélek indítására az ember tudja, mit kell tennie. És ez mindig kockázattal párosul. Kockázat nélkül nem lehet emberi kapcsolatokban élni. Kockázat nélkül nem lehet keresztény életet élni. A lélek emlékeztető feladata ezt jelenti, hogy az ember adott helyzetekben fölismeri a tennivalókat. És ez mindig azt jelenti, hogy az ember nem magára gondol. Ez a másik vonása ennek a földre szállt Jeruzsálemnek, és a harmadik a béke. Hát erről is annyit beszélnek. Sokféleképpen határozták meg, a béke az, amikor nincs háború. A legegyszerűbben ezt szokták mondani. És hányszor hallja az ember, de jó, nehéz az életünk, de legalább nincs háború. Biztos, van ebben igazság. Csak hogy a béke nem erről szól. A béke ennél sokkal, de sokkal teljesebb. Jézus nem véletlenül mondja, hogy az én békémet adom nekem, nektek, nem azt, amit a világ. És én másképpen adom nektek ezt a békét, nem úgy, mint a világ. Tehát ne is foglalkozzunk ebben az esetben a világ béke fogalmaival, hanem arra gondoljunk, hogy Jézus, aki azt mondja, hogy a békét adja, hogy a születésekor a békét hirdették az angyalok, akkor, amikor a halála után megjelenik az apostoloknak, mindig így köszönti őket, hogy békesség veletek, ne féljetek. Mit jelent az ő békéje? Az ő békéje abban áll, hogy ilyen körülmények közepette, mint ahogy Jézusnak teltek a napjai, nem értették meg, félreértették, még ki is végezték, egyszerűen azért, mert a világ nem tudott mit kezdeni ennek a Jézusnak a stílusával és magatartásával, aki mindig a másik felé fordul, és zavarta az önző világot ez a jézusi magatartás, az meg még inkább, hogy a nyomorultak, az kicsinyek felé fordult. Hogy lehet itt békéről szó? Hát testvérek, pontosan ezt jelenti a béke, hogy az adott helyzetben az ember tudja azt, hogy hova tartozik. Kik azok, akik tőle várnak valamit. Várják valamiképpen a megoldást, talán ez túl nagy szó, az emberi magatartást. Ennélkül nincs béke. A tömeg kommunikáció világnapja van. Mi is kommunikálunk. Én is ezt próbálom nagyon sikertelenül. Valójában sikerem, ha ezt így lehet mondani, akkor van, ha innen elmegyek. Itt azt tapasztalom, hogy egyre értelmetlenebb beszélni is az embereknek. Nem érdekli az itt lévőket az, amit én mondok. Ezt látom és tapasztalom. Legtöbb ember csak akkor keres, ha valamire szüksége van. De ha az ember elmegy máshova is, és ezekről a szempontokról szól, mintha nagyobb fogékonysággal találkozna, és bármennyire is ijesztő, az esetek többségében, azoknak a körében, akik nem hívő emberek. Tehát itt is, és ez is valamit jelez. Mi templomosok vagyunk, és pogányok. Gondoljunk ma különösképpen is erre a földre szállt Jeruzsálemre, ennek a szentségi központja Jézus. Csak tőle tanulhatunk, csak tőle tanulva lesz profilunk, lesz jellemző az életünk, és tudunk olyan vonásokat megjeleníteni ebben a világban, amik Jézusi vonások. Egyébként más vonásokkal meg kár foglalkoznunk. Ez a küldetésünk. Kívánom, hogy ezt mindenki gondolja komolyan. Önök, akik itt vannak, vigyék messzibre, és tegyék fogékonyára az embereket, hogy ne elfogjanak mellőlünk, akkor, amikor ezeket az igazságokat kommunikáljuk, hanem az érdeklődésüket tudjuk fölkelteni. A sorsunkról van szó. Az emberiség sorsáról, mindenképpen Európa sorsáról, meg a mi nemzetünk sorsáról. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, imádkozzunk azért most, amikor ezt az imádságot mondjuk, hogy ebben az egyház ellenes világban meg tudjuk jeleníteni azok, akik kitartunk ezeket a Jézusi vonásokat. Világosan kell látnunk, hogy a pogány gondolkodás elsősorban az egyházat szándékozik szétverni. Nem tudom, tavaly volt, talán többször is a Magyar Rádióban, hogy az egyházat el kell taposni. Minden további nélkül a szabadság, meg a jogok jegyében ilyeneket lehet mondani. Annak igazából örülök, hogy eltűrjük ezeket, bár lehet, hogy nem szabadna szó nélkül hagyni. Az, hogy most itt a pedofíliával kapcsolatosan számtalan dolgot emlegetnek, biztos, hogy voltak ilyenek, vannak ilyenek, és lesznek is ilyenek. Ezek időzített bombák, mert a pogány gondolkodás csak így tud uralkodni az embereken, ha az egyház hatását megszünteti. Úgy gondolom, hogy ezek szégyenletes dolgok, szörnyű dolgok, de
azt olyan jól tudja mindenki, hogy nincs csak fehér, meg csak fekete. Jó lenne, ha ezek mellé, a sötét dolgok mellé oda tudnánk tenni mindazt, amit Istennek, Jézus Krisztusnak, és következésképpen a kereszténységnek, az egyháznak köszön az emberiség. Ha ezt a kettőt így nem látjuk, akkor hazug emberek vagyunk. Gondolkodásunkban, szellemiségünkben. Imádkozzunk azért, hogy tisztuljon meg a gondolkodásunk, és kérjük az Isten segítségét a jövőben is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te Krisztus feltámadásában újjá teremtesz minket az örök életre. Növeld bennünk a húsvéti szentség kegyelmét, és az üdvösség kenyerének erejét áraszt szívünkbe, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az áldással az Isten mindig meg akar erősíteni bennünket. Az áldással az fejeződik ki, hogy az élet ura az Isten. Tőle indul az életünk, és hozzá tart, és közben pedig hordoz bennünket. Szükségünk van erre nyilvánvalóan, hiszen Jézus mondotta, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha engem szerettek, titeket is szeretnek, ha engem nem szerettek, titeket se fognak szeretni, mert nem ebből a világból vagytok, hanem annak a mennyei Jeruzsálemnek a polgárai, de ebben a világban. Úgyhogy bizony ezeket a kérdéseket nagyon tisztán és világosan magunkévá kell tenni. Nem kell félni ezektől a dolgoktól, mert a lelki békénket szolgálja. Bármilyen furcsa. Talán mondom ezt, mert a testvérek ezzel fognak találkozni. Inkább tőlem tudják, és nem mástól. Most már egymás után jelennek meg cikkek ellenem. És egy könyvet ír valaki ellenem. Az oka következő. Ha Kozma Imre nem lenne, akkor az irgalmasok nem kapták volna vissza a kórházat. Tehát akkor most mindent meg lehet tenni egy ember ellen, mert ő az oka annak, hogy a irgalmas rend a jogos tulajdonát visszakapta, amit 50 vagy 40 év alatt tönkretettek. Szóval mindent szabad, mindent lehet. Lelke rajta, majd meglátjuk, mikor már teljes szépségében kibontja a maga művét, akkor majd meglátjuk, hogy mi az okos ebben a helyzetben. De egy biztos, hogy mi ebben a világban egy más értékrendet képviselünk, és fontos, hogy legyen ehhez bátorságunk. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében. Isten.